alakuljon bárhogy a lelki életünk, lényeg, hogy ő mellette maradjunk. Tehát itt az egésznek az összefoglalása. Mindegy, hogy milyen tapasztalataim vannak. Mindegy, hogy milyen örömeim vannak. Mindegy, hogy milyen érzelmeim vannak. Az a lényeg, hogy benned akarok maradni, Uram. Az a lényeg, hogy együtt vagyunk. És hogy most mi zajlik közöttünk, az egy másodlagos kérdés. Most egy nap fájdalmasabb, egy nap örömtelibb, egy nap szárazabb, egy nap olyan kicsit olyan érezhetőbb. Egy nap most nagyon nagy fényt kapok, ami boldogítóan megvilágosít, másnap olyan fényt kapok, ami inkább elsötétít, mindegy, az Istennel való kapcsolatunk él. És ami él, az zajlik. Ami él, az folyik, az változik. Egyik nap ilyen, másik nap olyan. Meg kell tanulnunk, és az Isten kapcsolatban megtanuljuk ezt a szabadságot. Ugye a lényeg, hogy vele kapcsolatban vagyok. Hogy ő bennem van, és én ő benne. És hogy most ezen belül most mi zajlik meg? Hogyan? Teréz azt mondja, hogy ezt nem kell nagyon vizsgálgatni, nem kell méricskélni, nem kell kétségbe esni miatta, hanem egyszerűen hagyni, hogy ez a kapcsolat zajoljon. Nem tudom, magyarosan zajoljék, menjék előre, működjön, éljen ez a kapcsolat. Rendben, hát akkor ezt a pontot, illetve ezt a fejezetet itt le is zárjuk, és most jön a harmadik fejezet. Ugye nem kell sokat mondanom, mert már sokszor mondtam, hogy a negyedik lakásban, ugye itt vannak ezek a lehet kicsit megfoghatatlanabb elemek, most is lehet a terézi fogalmazás, meg ahogy próbálom magyarázni, lehet néha ilyen ködbevesző, és néha kicsit eltűnünk a misztikus ködbe, nem baj, azért próbáljuk kihámozni belőle azt, ami lehet. A harmadik fejezetben viszont, amit már is megkezdünk, kicsit megfoghatóbb dolgokkal fogjuk kezdeni. A harmadik fejezetben Teréz kifejti, hogy mi az az összeszedettség imája, de nem arról az összeszedettség imáról beszél, amiről egy másik művében, a Tökéletesség útjában, de azt én mindjárt elmondom, hogy micsoda. Így írja Teréz. Ennek az imádságnak, mármint az összeszedettség imájának sokféle hatása van. Elmondok néhányat, de előbb az imádság egy másik fajtájáról beszélek. Ezt a fajta összeszedettséget szintén természet fölöttinek tartom, mert nem abban áll, hogy az ember sötétben van, vagy behunja a szemét, vagy más külső dolgokban, hanem éppen ezt teszi, hogy az ember akaratlanul is behunja a szemét, és magányra vágyik, s úgy tűnik, mintha az imádság említett épülete minden emberi erőfeszítés nélkül emelkedne. Na, álljunk meg egy szóra. Mi van most? Tehát, Teréz azt mondja, hogy van az összeszedettség imája. A Tökéletesség útja című művében, meg úgy több művében úgy együtt, kifejti, hogy mi ez az összeszedettség. Az összeszedettség imája egy olyan imaforma, amit bárki, bárhol, bármikor igazából gyakorolhat, és amely, mint olyan, rajtunk múlik. Rajtunk múlik. Mit kell csinálni? Össze kell magunkat szedni. Az összeszedettség imája az annyiból, hogy összeszedem magam. Mit csinálok? Leülök, megnyugszom, becsukom a szemem, most nem mozgok, figyelek a légzésemre, és összeszedtem magam az imádsághoz. Tehát az Istennel való együtt létnek a pozíciójába, testhelyzetébe, lelki helyzetébe helyeztem magam. És testvérek, ez a terézi belső imádság. Ez a meditáció, ez a elmélkedés, bárhogy hívhatjuk. Az imádság definíciója Teréz szerint úgy is, ugye négy szem közti együtt lét azzal, akiről tudjuk, hogy szeret bennünket, mondja az Önéletrajz 8. fejezetében. Négy szem közti együtt lét. Az imádság, ez egy együtt lét. És itt minden kötőszó és minden szótag fontos. Együtt lét. Vagyok vele. Erről sokat fogunk még beszélni. Hogy hány hívő téveszti össze az imádságot produkcióval. Hogy akkor imádkozok, ha valamit csinálok. Lehet az imádságban valamit csinálni, de nem feltétlenül. A csinálás az imádságban, hogy végzem, hogy mondom, hogy gondolom, az is azért van, hogy táplálja az együtt létet. mert ha az Istennel személyes kapcsolatban élünk, akkor a személyes szeretett kapcsolatok logikája az, hogy az ember együtt akar lenni azzal, akit szeret. Nem ez a logika? Hogy aki szeret engem, azzal együtt akarok lenni, egymás jelenlétében akarunk lenni, egymást akarjuk nézni csupán. És az összeszedettség imája, az egy ilyen emberi erőfeszítés, de ez nagyon jó, hát igazából ezt kellene gyakorolnunk minden nap. És hogyha erre például naponta, például mondjuk 20 percet szánnánk, például, de nem akarok mennyiségi időt mondani, Teréz is azt mondja, hogy az imádság nem mennyiségi idő, hanem minőségi idő kérdése, mondja az Alapítások könyvében. Nem arról szól, hogy hány percet imádkozok. Persze, jó, azért ne is, akkor most nem mondjuk erre, hogy jó, hát igazából egy perc is, az is teljesen elég. Mondjuk azt, hogy az élet normál menetébe, például, de ez életformától függő, mindenkinek máshogy van erre ideje és időbeosztása, de mondjuk egy példát, hogy például egy napi 15-20 percet. Ha erre az összeszedettség imára szánok, hogy én akkor fogom magam, csinálok egy csöndes helyet, amilyet persze lehet, mert nem mindig sikerül, de megpróbálom, ahogy lehet összeszedni magam, becsukni a szemem, lélegzetemre figyelni, kicsit lenyugodni, és ott lenni Isten jelenlétében. Na, ez az összeszedettség imája, és ez végtelenül fontos, és ez a napi Istennel való kapcsolattartásunknak az egyik legfontosabb módja. Ez a belső ima. Akkor lehet hívjuk így, hogy ez a belső ima. Ehhez nem kell sok minden, ehhez kell egy hely, meg kell egy idő. Kell egy olyan hely, ahol talán nincs annyi közeli zaj. Mert a távoli zajokat manapság nehezen tudjuk kiszűrni. Legalább olyan hely legyen, ahol annyi közeli zaj, tehát éppen a környezetemben lévő zajok nincsenek, néha persze ez is lehetetlen, de hát most mondjuk így ideális esetben, hogy találunk egy ilyen helyet. Mi kell ehhez a helyhez még? Kell egy testhelyzet. Kell egy testhelyzet. Itt is, testvérek, mindegy. Valakinek ilyen, valakinek olyan. Úgy imádkozz, hogy az segítsen a Jézusra való figyelemben. Hogy segítsen a vele való együttlétben. Ezért olyan testhelyzetet érdemes választani, amely se nem túlságosan kényelmetlen, se nem túlságosan kényelmes, mert akkor ugye, mivel az imádság egyébként is kicsit úgy a vérnyomásomat, meg a pulzusomat, úgy egyébként is, hogy ez a nyugalom úgy leviszi, ha túl kényelmes helyzetben vagyok, abból ugye nagyon hamar alvás lesz belőle, tehát ez nyilván. Tehát ezért nem biztos, hogy jó imádkozni úgy fekve, mint olyan, valaki biztos tud. Én nem tudnék, tehát akkor én Isten, jó Isten, lecsukódja, de akkor nem. De viszont, hogyha most térgyelünk, meg most nem tudom, milyen fájó testhelyzetben vagyunk, hogy hamar megfájdulnak a lábaink, meg a térdünk, meg bármi, akkor meg arra figyelünk a fájdalomra, és nem az Istenre. Tehát azért érdemes választani egy olyan testhelyzetet, amely nem is túl elalvós, meg nem is túl önmegtagadós. Tehát, hogy a kettő között, hogy kényelmes, de azért segít a figyelemben. És akkor kész, ebben a testhelyzetben, lenyugodva, leülve, átadom magam Isten jelenlétének, fölidézem magamba, hogy ő bennem van, mert az ugye mindig igaz, ugye? Tehát egy igazságra alapít az imánk, Isten nem kell oda hívni, hányan imádkoznak úgy, hogy várom a Szent Lelket. Miért várod, mint olyan, ha már ott van. De nem kell várni, várom, hogy az Isten megérintsen. És az Isten meg ott kopog, hogy kis drágabbságom, itt vagyok, csak vedd észre. Tehát Isten jelenlétét nem behívjuk magunkba, hanem csak fölidézzük. Ezt a jelenlétet tudatossá tesszük. És az ő szeretetét, és ebben eltöltünk X időt. És akkor közben itt jön a múlt fejezetből a téma, hogy persze el fognak indulni a zavaró gondolataink, fognak jönni a hajmeresztő képeink az agyunkba, tanultuk már, mit csináljunk, engedjük, hagyd menjenek. Nem küzdünk az imádságban a feljövő, zavaró gondolatok, fantáziaképek ellen. Legfőképpen nem tulajdonítunk magunknak bűnt, mert ez nem bűn, ez csupán az agyunk természetes működése. Hogy kicsit lenyugodtunk, és jönnek föl a képek, amik a tudatalatti szintünkön ott vannak. És a minket zavaró dolgok, ez természetes.
Mi csinálunk, nem küzdünk ellenük, hanem engedjük, hadd menjenek.
És ahogy engedjük ezeket, szépen visszairányítjuk a tekintetünket Jézusra. Ha aztán pár perc vagy másodperc múlva megint másra gondolunk, akkor ugyanezzel a nyugalommal visszairányítjuk a figyelmünket ő rá. Lesznek napok, hogy ezt az oda-vissza mozgást frontrendszertől és stressztől és lelkeállapottól függően egy 20 perces imába 40 milliószor kell megcsinálni, és lesznek olyan napok, hogy ezt csak 2-3-szor kell megcsinálni. Mindegy, itt is az van, mindegy, hogy az imádságban mit érzek, megint ugyanez. Mindegy, nem akkor jó a belső imám, ha úgy kelek föl, hogy tele vagyok robbanó emócióval. Folyik a cukormáz. Fantasztikus. De jó. Nem ekkor volt jó az imám, hanem akkor, ha minden nyomorúságom és gondolati agymenésem és a testrészeim fájdalma ellenére megmaradtam ő vele. Ez a jó ima. Nem az, hogy szép érzéseim, óriási világ megváltó gondolataim támadtak. Lehet ilyen, de nem ez a jó imának az ismérve. Tehát, hogyha ilyen történik, hogy elszórakozunk, stb., nehogy felrőjük magunkat bűnnek, magunknak bűnül, hanem egyszer engedjük, hogy menjen, talán mondtam már a múltkor is, hogy a legnépszerűbb bűnök közé tartozik, és ez nem is bűn, és mégis a gyónások, amiket hallgattam, meg nem Győrbe, máshol messze, hogy tehát megettem a húst pénteken, és elszórakoztam az imában. Tehát egy vidéki helyről van szó, és ott ezt hallott, 90%-ban ez a kettő. Ezt nem tudok, atya, úgy odafigyelni, ahogy kéne. Mi az, hogy kéne? Csak ugye olyankor nincs mindig lehetőség ezt az egészet most ott leadni a gyóntatószékben nyilván, de azt tulajdonítjuk bűnül, ami nem is az. És az, hogy persze a kapcsolataik milyenek, hogy utálja az a valaki a másik embert, az persze föl sem merül. Vagy hogy milyen önző, vagy hogy csak magára gondol, vagy hogy egy akaratos diktátor a családban, az föl sem merül. Hanem csak az, hogy elszórakoztam az imában. De ez még ugye mindig jobb, mint aki azt mondja, hogy nincsen bűn, ami azért jöttem el. Elmondhassam magának is, tudja meg maga is, ha már a félfalu tudja rá, maga is tudja, hogy nincs bűnöm. De ugye itt arra van, hogy már egy van, ugye, hogy aki azt állítja, hogy bűn nélkül van, az hazudik, ugye, ahogy Szent János mondja. No, szóval, ez az összeszedettség imája, amiről szó van. De most Teréz, itt a belső várkastélyban nem erről beszél. Most. De ezt el kellett, hogy mondjam, és majd visszatérünk ehhez, csak Teréz itt egy másfajta összeszedettségről beszél. Nem arról a bizonyos természetes összeszedettségről, amit én most elmondtam, mert ez, amit most elmondtam, ez rajtunk múlik, és nagyon fontos is, hogy megtegyünk mindent annak érdekében, hogy ez az ima forma, ez az Istennel való együttlét benne legyen a hétköznapjainkban. De ez rajtunk múlik. Én csinálom meg hozzá a helyet, az időt, a körülményeket, én szedem össze magam, stb. De ez így van jól. De Teréz szerint van egy másik fajta összeszedettség is, amit itt mondtam, hogy természet fölötti összeszedettség, mert nem abban áll, hogy az ember sötétben van, vagy behunja a szemét, vagy más külső dolgokban, hanem éppen ezt teszi, hogy az ember akaratlanul is behunja a szemét, magányra vágyik, és úgy tűnik, mint az imádság említett épülete minden emberi erőfeszítés nélkül emelkedne. Most már talán jobban értjük, hogy az összeszedettség imájában én hoztam létre ezt az állapotot, ebben a fajta természet fölötti összeszedettségi imában pedig nem én idézem elő az összeszedettséget. Testhelyzettel, légzéssel, egyedülléttel, a szembecsukásával, hanem egyszerűen ez az összeszedettség létrejön bennem. Akárhol. Váratlan pillanatokban nem én csinálom. És na, talán erről megint lehet tapasztalatunk. Teréz majd ezt még jobban fogja folytatva leírni, hogy van az, hogy vannak az életünkben, főleg ahogy az Isten kapcsolat útján megyünk előre, váratlan pillanatok, hogy egyszer csak ilyen valami kattan, és eszembe jut ő. És úgy érzem, hogy vele vagyok. Ez szerintem sokunkkal megtörténhet a legváratlanabb pillanatokban.
utcán, buszon, munkahelyen, főzés közben, bárhol, bármikor. A lényeg ennek, hogy ezt nem én idéztem elő, mert én éppen tettem a dolgom, és értem, amit csináltam, amit kell, de lehetnek ilyen pillanataink, hogy hirtelen úgy érezzük, hogy ott valahogy belül összeáll minden, és rákoncentrálok az Istenre. De most én nem hunytam be a szemem, nem ültem le a székre, sőt, olyan dolgokat csinálok, amik teljesen látszólag nem ezt segítik elő, és mégis ő jutott eszembe, tudatában vagyok, hogy kavargatom a levest, vagy bármi, sír a gyerek porszívóz, azt eszembe jut ő, hogy ő itt van velem ebben éppen. Ő itt van bennem, ebben a hétköznapi szürkeségben és mókuskerékben. Itt van ő. És testvére, ez hihetetlen nagy fejlődés jele, amikor valakinek van ilyen tapasztalata, de szerintem ez egy hétköznapi tapasztalat, biztos, hogy sokunknak van, vagy volt már ilyen. És ha már egyszer-kétszer volt, az azért egy nagyon markáns dolog, amire évek múlva is visszaemlékezhetünk, hogy ott abban a pillanatban úgy valami úgy összeállt. Ott én valahogy nagyon megtapasztaltam az Isten jelenlétét. Mit akar nekünk igazából Teréz ezzel tanítani? Mert még ez is, hogy most ilyen történik, na bum, és akkor most mi van? Teréz azt akarja ezzel mondani, hogy az imádság éppen ezért nem csupán technika kérdése. Na most ez itt nagyon fontos. Mert amit az előbb elmondtam, arra valaki azt mondhatná, hogy ez egy technika, hogy jól kell csinálni az ima gyakorlatot. És Teréz azt mondja, hogy nem, van olyan, hogy az Istennel való együttlét tapasztalata az én totális erőfeszítésem nélkül magától ott van bennem ez a tudat. Pontosan azért, mert az ima nem csupán technika kérdése, hanem az Istennel való kapcsolat mélyülésének a kérdése. Ha mélyül a kapcsolatom Istennel, akkor mélyül az ima életem is. Tehát ezért óvakodjunk, megint csak vigyázzunk azokkal, akik azt mondják, hogy az imádság az egy technika. Az imádság nem technika, az imádság az kapcsolat. Az imádság az együttlét, nem technika. Tehát nem arról van szó, hogy valaki ügyes az imádságban. Valaki olimpiai aranyat nyert az imádságban, valaki meg nem. Nem erről van szó, ez nem technika, nem testépítés, nem sport, amit ki lehet művelni, nem művészet, amit most kiművelek magamban. Nem technika kérdése, hanem az Istennel való kapcsolatom mélyülésének a kérdése. Az imát ezért nem lehet rosszul csinálni. Ezért nem lehet rosszul csinálni az imát. Mert ha leülök és ő vele akarok lenni, akkor megint csak mindegy, hogy milyen érzéseim vannak, megint csak mindegy, hogy most sikerül bezárni a szemem, nem sikerül, most hogy lélegzek, hogy nem, lehet az egész katasztrofálisnak tűni kívülről, de mégis Jézussal vagyok. Ezért az imában nem lehet hibázni. A hiba az lenne, ha nem akarnék ő vele lenni, a szándékomon múlik. Csak a szándékon. Ha megvan a szándékom, hogy Uram, veled akarok lenni, akkor az jó ima. Mindegy, hogy közben teljesen másra gondoltunk, fájt minden tagunk, elaludtunk közben, teljesen mindegy. Persze törekszünk, hogy ne így legyen, de ha megtörténik, nem történik semmi baj, nem úgy kell fölállnunk az imádságból, hogy már megint rosszul imádkoztam. Nem jól imádkoztam. Mint hogyha ez egy ügyes technika lenne, és ezt ki lehetne magunkba fejleszteni. Nem erről szól. Az imádság az Istennel való kapcsolat mélyülésének a kérdése, és amikor Teréz behozza ezt a szempontot, hogy az Isten jelenlétének a tudata váratlanul is betörhet az életembe, a cselekvés, az aktivitásnak a milliójében azon közepette, éppen ezért kimondható az az alaptétel, hogy természetesen lehet imádkozni, úgymond nem ideális körülmények között is. Bárhol élhetem az Istennel való kapcsolatomat. És mennyit ment ez a vita, hogy az aktivitás, a cselekvés gátolja a szemlélődést. És ez a butaságok ezek tényleg. Tehát minthogyha, Teréz maga mondja, az imádság, ha csak csöndes zugokban képzelhető el, akkor az egy nagyon szegény imádság. Az Istennel való kapcsolatnak része ez az intim együttlét. De nem csak arról van szó, hogy csak addig vagyok vele, amíg imádkozom így összeszedetten, hanem törekszem a vele való állandó kapcsolatra. Éppen ezért az aktivitás nem zárja ki, a cselekvés nem zárja ki az imádságot. Mert vele csinálom az aktivitást. Az ő jelenlétének a tudatában élek, és teszem a dolgom, és dolgozok. Ez egyébként megint a hetedik lakásnak az elővételezése egy kicsit, ahol majd sokkal markásabban lesz ez. A lélek egyszerűen él, teszi a dolgát, imádkozik, amikor ideje van, de közben állandó benne a tudat, nem is mindig kimondottan, de ott legbelül, hogy Jézus benne van ő benne, ő pedig Jézusban, és szeretik egymást. Ez a tudat lesz ott, akár imádkozik, akár csinál valamit. Éppen ezért a keresztény élet nem korlátozható az imádságos pillanatainknak a számára, hogy hányat tudok imádkozni. Persze törekszünk rá, és lehet sokat imádkozni időben, persze, hogy lehet. De végső soron nem erről szól. Ez táplálhatja megint ezt az állandó együttlétet. Tehát, amikor Teréz azt mondja, hogy néha létrejön bennünk ez a tudat, amikor összeáll Isten jelenlétének a tudata, váratlan helyzetekben, ezzel is kimondja, hogy ez nem csupán technika kérdése. Nem kell benne ügyesnek lennünk. Az imádság az a döntésünkön múlik, az akaratunkon múlik, a szándékunkon múlik. Nem lehet elrontani, ha a szándékunk a helyén van. Nincs akkor rossz imádság. És ugyanezt szemlélteti egy érdekes szimbólummal. Ez egy nagyon eredeti terézi szimbólum. Így mondja, hogy szokták mondani, hogy a lélek magába fordul. Képzeljük el, hogy ezek az érzékek és képességek, amelyekről azt mondtam, hogy a várnak a lakói, visszatér a belső várkosté szimbólumához, eltávoztak a várból, és idegenekkel és a vár javának ellenségeivel érintkeznek éveken át. De aztán felfogják, hogy így tönkre mennek, és ismét elindulnak a vár felé. Mit mond? Tehát itt ugye ezek az érzékeink és képességeink, amivel Istenre rácsatlakozunk, ezek elmentek mindenfelé kószálni, de valahogy visszajönnek ott belőle. A nagy király, aki a várban van, nagy irgalmassága folytán, vissza akarja őket téríteni magához, s jó pásztor módjára oly halk füty szóval, hogy szinte meg sem hallják, megismerteti velük hangját, hogy térjenek vissza lakásukba. Érdekes a füty szónak ez a képe, ugye miről van itt szó? Arról a tapasztalatról, amikor úgy érzed, hogy szét vagy szóródva, tehát az összeszedettségnek az ellentétére vagy, nem tudok odafigyelni, szét vagyok szóródva, ezer felé járnak a gondolataim, csinálok, teszek, veszek, és hirtelen van egy ilyen tapasztalat, hogy úgy minden így megbékél és összeáll. És ezek a szétszórt képességeim, ezek a szétszórt gondolataim úgy egy pillanatra úgy összejönnek, Teréz ezt szemlélteti a füty szónak a képével. Amikor a pásztor füttyent egyet, akkor ugye a állatkák, mik azok a báránykák, meg ezek, ugye össze. Bárányok, köszönöm szépen. Én csak mert városi gyerek vagyok, tehát ugye összejönnek. Na, szóval, tehát ez egy hétköznapi tapasztalat is lehet. Az érzékek és a képességeink így hirtelen összeállnak. Van ilyen. És amikor ezt megtapasztaljuk, akkor megint csak tudjuk, hogy de jó, ez azt jelenti, hogy az Istennel való kapcsolat nem függ attól, hogy most milyen imádságos, összeszedett környezetben vagyok. Nem függ ettől. Nem technika kérdése, nem nekem kell azt létrehozni. Csak csupán. Én is persze megtettem magam részét, de az Istennel való kapcsolat megint csak él, megint csak zajlik, és a hétköznapok forgatagában lesznek ilyen pillanataink, amik aztán előidézik azt bennünk, ami megint csak a hetedik lakás előszele, hogy úgy élek, úgy cselekszek, úgy dolgozok, úgy élek a világban és teszem a dolgom, hogy közben tudatában vagyok annak, hogy ő én bennem és én ő benne. De ez még majd jön. Harmadik pontban így írja, úgy hiszem, Még soha nem magyaráztam el ezt ilyen érthetően, mint most. De jó. Mert ahhoz, hogy is már nem én ő. Mert ahhoz, hogy Istent bensőnkben keressük, ahol jobban és nagyobb haszonnal találhatjuk meg, mint a teremtményekben, mondja Szent Ágoston, aki ott talált rá, miután sokfelé kereste, nagy segítség számunkra, ha Isten megadja ezt a kegyelmet. Tehát, miről szól ez az ajándék? Hogy megint csak felfedezem Istent a bensőmben. Átélem, hogy nem vagyok egyedül. Na ez az. Ebben a fügyszó típusú tapasztalatban. Ebben az összeszedettség tapasztalatban, ami úgy rám jön. Mit élek át? Nem vagyok egyedül. Hogy ő bennem van. Ezt tapasztalatilag átélem. És testvérek, lehet, hogy ez megint egyeseknek úgy tűnhet, hogy már nagyon a lila ködbe járunk, de ez megint csak miről szól? Az Isten kapcsolat fejlődéséről. Az Isten jelenléte ne csak a misé jusson eszedbe. Az Isten jelenléte ne csak a szakrális környezetbe jusson eszedbe. Az Isten jelenléte jusson eszedbe a fodrásznál. Vagy jusson eszedbe a spárba. Vagy jusson eszedbe az akárhol. A misztikusok nagyon-nagyon ezt tanítják, hogy nem mindig ez a tömjén szagú szakralitás kell ahhoz, hogy az Istennel találkozzunk. Az is, hogy ne, a templom, a liturgia, a freskók, a képek, a csengők, a tömjén, ezek mind kellenek. Ez a szakralitás, ez mind segít. De ha megint csak leszűkítjük az Isten kapcsolatunkat arra, hogy amikor szakrális körülmények között vagyunk, szent képek között és tömjén illatban, hogy akkor vagyunk az Istennel. És vallásos dalokat hallgatunk, és stb. Majd akkor. És a misztikusok ebből akarnak bennünket kivezetni, hogy nem csak a szakrális környezetben lehet az Isten jelenlétére gondolni, hanem meg lehet tanulni akárhol ő vele együtt élni. És itt, testvérek, itt elmúlik az, hogy profán és szakrális. Nincs profán és szakrális. Akárhova megyek, Jézussal vagyok. Akármit teszek, ő vele teszem. Nincs szakrális és profán, hogy most, amikor megyek a postára föladni a csekkeket, ott nincs az Isten. Hogy ne lenne ott? Hogy ne ő vele csinálnám, ő vele mennék? Mert az ugyan már az ilyen mocskos pénzügyek. Nem, ugyanúgy benne van. Ugyanúgy velünk van ezekben a pillanatokban is. Mit tanulunk itt? Megint csak Istennel való állandó kapcsolatot, amely nem kötődik a szakralitáshoz. És testvérek, itt jön megint csak a misztikusoknak a látásmódja, hogy éppen emiatt a kapcsolat miatt Istent fölfedezhetem mindenben és mindenkiben, nem csak a szakrálisban. Nem csak a barokk templom szobrai juttatják eszembe, az is. De eszembe juthatja őt a természet, eszembe juttathatja őt a közvetlenül nem róla szóló dal, film, kép, bármi. Amit nem közvetlenül Istenről szól, és mégis föl tudom őt fedezni benne. Hogy az énekes, amikor az örök szeretetről vagy szerelemről énekel, például, ő nem közvetlenül Istenhez intézi ezeket a szavakat, de a misztikus, amire mi törekszünk, a misztikára, ezen szemmel mi belelátunk, hogy ő az Istenre vágyik. Ez őróla szól megint csak. Ezért nagyon boldog ez az ember, aki mindenben föl tudja fedezni így Isten jelenlétét. Hogy minden őróla szól. Egy asziszi Szent Ferenc ugye így ment a réteken, hogy mondta a virágoknak, hogy ne kiabáljatok olyan hangosan az Istenről. Mert minden őróla szól, mindenben őt lehet felfedezni. A legprofánabb dolgokban is. És egyébként, ahogy ezt a mai nagy szentek, misztikusok állítják, természetesen a szürke nagyváros neonfényei és reklámjai közepette is. A bevásárló központban is, a plázában is őt fedezem föl. Őrá nézek, őt hordozom magamban. Testvérek, nem kivonulni kell nekünk keresztényeknek ebből a világból. Hogy amilyen júj, meg már ez ilyen állandó reklám, meg neonfény, meg tévé, meg plakát, meg hangok, meg minden, már rosszul érezzük magunkat. Egy misztikus felfedezi azt, hogy én ebben a környezetben is ugyanúgy Jézussal vagyok, és ebben is fel tudom fedezni az ő jelenlétét, illetve azt,
Hogy ez a sok-sok ember, aki például ebben a világban él, és csak a reklámok világában, ők is Istenre vágynak. Ők nem elítélendő emberek, mint olyanok, hogy ezek már menthetetlen. Ó, ez szörnyű, mocskos emberek, akik csak a plázáknak élnek. Meg kell látni az ő vágyukat is, hogy ők is Istenre vágynak, és nem tudják. Egy misztikus már ezt látja meg. A harmadik lakásos viszont hasít. Azt mondja, hogy vannak jók, meg rosszak. És persze mi mindig a jók közé tartozunk. Persze. Nem? Ez a farizeizmus, amikor a világot bontom gonoszakra és jókra, erkölcsösekre és erkölcstelenekre. Akik ugye mit csinálnak, nem járnak misére, nem járnak templomba, plázázni járnak, már vasárnap, ha nem járhatnak szegények. Meg ezt csinálják, meg azt csinálják. Fúj, micsoda mocskos emberek, ezek bezzeg mi? Bezzeg mi templomba járunk. Tehát ez most lejátszódik ugyanaz, ami a farizeus és a vámos között a templomba, ugyanaz. Én jó vagyok, nem úgy, mint az a valaki. Testvérek, a misztika ebből szabadít meg minket, hogy ezt a világot így hasítsuk jókra és rosszakra. Hasítsuk erkölcsösökre és nem erkölcsösökre. Mert persze mindig kilóg alólá, mert aki az a világot kétfelé bontja, jókra és rosszakra, az mindig valamiért a jó közé sorolja magát. Mindig. Én vagyok a jó, én csinálom jól, nem úgy, mint azok. A misztikus szemlélet, az Istennel való állandó kapcsolat szemlélete ebből mentne minket. Hogy a Marcell atya, meséltem ezt már talán Budapesten, ott az 50-es, 60-as években felszállt a villamosra, és a lenge öltözetű hölgyre nem azt mondta, hogy júj, az erkölcstelen, hanem felfedezi benne Mária arcát. Fölfedezi benne Jézus arcát. Azt mondja, a szegény nyomorultban megláttam Jézusnak és Máriának a szépségét, mert az van ő benne is, csak el van rejtőzve. Na ez a misztikus szemlélet. Hogy nem kiakadt, hogy hogy öltözködnek ezek, meg új, meg ez nem erkölcsös. Hanem látja bennük a szeretetre szomjazó embert. Látja benne az Isten képmását, amelyet most elfednek, igen, olyan rétegek, amiről az a szegényke vagy tehet, vagy nem. A misztika ebből szabadít meg bennünket, hogy állandóan erkölcsösködjünk, a világot jókra és gonoszakra bontsuk, és állandóan mindenkin számon kérjük a jó erkölcsöt, meg mindenek felett ítélkezzünk. Ebből kikerülünk. Mert természetesen erkölcs attól még van, ítélet attól még van, igen, csak a szemléletünk változik, hogy attól, hogy valakin számon kérjük a jó magatartást, attól még valak az másik nem fogja magát jól viselni. Akkor változhat a világ, hogyha mögé tudunk látni, hogy a szegény, bűnös ember szívében, lelkében, hogy ugyanúgy ott van az isteni képmás és a vágy ő felé. Ettől az ő rossz tetteiből nem mentjük fel, mert az rossz marad, igen. De megérthetjük, hogy mi van mögötte. És ez a misztika, meg mai szóval ez a mentál higiénés szemlélet. Amikor egy kicsit mögé nézek, ehhez nem kell pszichológusnak lenni. Tudni, hogy valakinek nem csak az az élete, ami látszik, ahogy öltözködik, ahogy beszél, ahogy kifejezi magát. És ha valakire azt mondom, hogy ő ilyen, mert így öltözködik, ő ilyen, mert így beszél, tévedek. Próbáljak mögé nézni. Honnan fakad az, hogy így öltözködik, és így beszél, és így cselekszik? Ha megvan ez a mögénéző szemlélet, akkor nagy igazságra fogok rájönni, és könnyebb lesz az életemet élni. Ebben segít a misztikus szemlélet. Ebben segít az, hogy Istennel állandó kapcsolatban élek, és ez képesít erre a szemléletre. El is járt az idő, bocsánat, úgyhogy itt fogjuk folytatni, nem jövő héten, hanem április 28-án, két hét múlva találkozunk. Köszönöm szépen a figyelmet!
Isten szeret téged. Béri László Renátó karmelita atya beszélt önismeretről és hétköznapi misztikáról.